Néhány napja fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést Mali északi részén, és hát több stratégiai fontosságú pontot ellenőrzésük alatt tartanak, és hát ugye a kormányerők és az orosz szövetségesek, mert ugye ott van egy komoly úgynevezett Afrika hadtest, egy orosz zsoldosokból álló hadsereg, azokat megfutamították. Ez azt jelenti, hogy most az oroszokat teljesen kiszorítják Maliból?
Egyelőre még nem, ugye április 25-én, egy szövetség, ami a helyi Al-Qaida ernyőszervezetből, a GNIM-ből, illetve a Tuareg szekuláris felkelő csoportból, az FLA-ból állt, koordinátámadásokat hajtott végre majdnem egy tucat helyen Maliban, beleértve a fővárost is. És ugye ennek eredményeképpen van, ahol csak katonai bázisokat töröltek el a földszínéről, máshol viszont átvették a városok fölött az ellenőrzést, ugye gyakorlatilag az Észak-Malit jelenti, ahol Kidal, Tesfalit, Gao városa az a felkelők ellenőrzés alá került. Ugye a Wagner csoport valóban ugye 2021 vége 22 eleje óta van az országban, ugye új néven Afrika hadtestként, nagyjából 2000 fővel. Ők már az elmúlt években is több komoly katonai vereséget szenvedtek, ugye legsúlyosabb az 24 júliusában volt, amikor majdnem 100 Wagner zsoldos mészároltak le a felkelők, és most is az látszott, hogy az északi városokat gyakorlatilag harc nélkül feladták, a felkelők szabad elvonulást ajánlottak az oroszoknak, akik elhagyták, ugye kidálták elukot, Tesfalitot. A fővárosban, Bamako környékén úgy néz ki, hogy nagyjából jelenleg stabilizálták a helyzetet, legalábbis a város nem esett el, és a belső kerületek, azok a kormány és az oroszok ellenőrzés alatt állnak, de azért közép és hosszú távon én nem fogadnék meg összegbe, hogy egyrészt az oroszok sokáig bent lesznek, másrészt az a katonai hunta, ami valójában 2020 óta irányítja az országot, ez sokáig hatalma marad.
Ugye az Al-Qaida tartja tulajdonképpen uralma alatt ezt a térséget. Ha ők győznek Maliban, az egyébként mit jelent az országra nézve, illetve a különböző afrikai szövetségekre?
Nézzük, alapvetően két forgatókönyv látszik szerintem jelenleg. Ugye az egyik, hogy maga a GNIM is egy ellenőrző szervezet, a hozzájuk kapcsolódó szekuláris tuareg felkelők meg még egy másik csoportot képeznek ebben. Ráadásul azért itt etnikailag is megosztott mozgalmakról van szó. A pozitív forgatókönyv az az, hogy valami hasonlót fogunk látni, mint Szíriában és Afganisztánban. Tehát, hogy hatalomra kerül egy dzsihadista hátterű politikai csoport, aki egy kicsit cukisodni fog, hogy elfogadhatóvá váljon a külső szereplők számára. Ugye Maliban a dzsihadistáktól függetlenül is megerősödtek a szalafita csoportok az elmúlt 15 évben. Nekik Mahmoud Dicko imám a fő képviselőjük, aki egyébként az egész mali társadalomban nagyon komoly támogatottsággal és respekttel bír, egyébként algériai számüzetésben él. Több forgatókönyv szerint ezt úgy lehet kivitelezni, hogy Dicko hazatér, ő lesz kvázi az országnak valamiféle vezetője, és az ország egyben marad, de valamiféle nagyon széles autonómiát fognak kapni az északi tuaregek, a déli csoportok, és meg ki tudja ki. És Mali valahogy el fog vegetálgatni, és idővel beilleszkedik a nemzetközi közösségbe egy ilyen harmadik dzsihadista entitásként. A rosszabb forgatókönyv az, hogy ezek a csoportok egymás ellen fognak fordulni. Tehát azért az a képet még bonyolítja, hogy az iszlám államnak is vannak csoportjai a térségben. Ugye Kelet-Maliban, például a Menek a térségében ők harcoltak. Nem világos most, hogy ők együttműködnek az Al-Qaidával, vagy nem. Ugye az elmúlt 6 évben, mióta az iszlám állam ott van, többször háborúztak egymással az alkérások és az iszlámállamosok, de volt kooperáció is, tehát ez is tovább bonyolítja a képet. Mindenképp egyébként ez egy drámai változás lesz a Száhel biztonsági helyzete kapcsán. Gondoljunk arra, hogy az egész régió egyébként a terrorizmus melegágya, és azért Mali még az előbbi kettő között a pozitív forgatókönyv esetén is azért egy ilyen safe haven-ként, tehát egy biztos háttérként fog működni ezeknek a mozgalmaknak a számára. Tehát ez borítékolható, a harcok esetén pedig hát még nagyobb nyomás lesz a lakosságon, hogy eljöjjenek. Azért az intő példa, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy a Maliból történő érkezés számok egyrészt ugye a régió államaiban menekültekként, de hát az Európa fele is, a Nyugat-Afrika és a Nyugat-Mediterrán útvonalon azért mali állampolgárok voltak ilyen őszak, mikor a legnagyobb kérelmező számot jelentették az érkezők között.
És egyébként ezek az ideérkező menekültek milyen százalékban lehetnek veszélyes elemek?
A legvalószínűbb, hogy nagyon alacsony vagy szinte zéró számban, tehát a helyi Al-Qaida kapcsán az látszik, hogy ez egy nagyon regionális szervezet. Tehát a helyi körülményekre fókuszál, szemben mondjuk a, nem tudom, a szomáliai Al-Shabaabbal, ahol nagyon világosan látszik a globális agenda, itt ez kevésbé tetten érhető, de most csak úgy megint számoknál maradjunk, ugye a tavalyi évben kicsit több mint 20 ezeren érkeztek Maliból Európába, tehát azért azt állítani, hogy ezek közt 1-2-3 terrorista szimpatizáns sincs, azért az elég merész lenne, és hát tudjuk, hogy sajnos terroristából egy is sok. És még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a radikalizáció sok esetben nem az út előtt történik, hanem az érkezés után, amikor valaki nem találja meg Európában a számításait, társadalom peremére kerül, vagy olyan személyekkel kerül kapcsolatba, akik be tudják vezetni a dzsihádba. És egy másik szempont pedig, tehát az érkezők polgárháborús környezetből érkeznek traumatizálva, ami azért megint csak nem biztos, hogy olyan egyszerűvé fogja tenni a beilleszkedést Európába.
Ugye most már évek óta elég bizonytalan ott a helyzet, ez gondolom elég komoly éhezéssel, illetve nagyon bizonytalan helyzettel járott a környéken, tehát a civil lakosság mondhatni, hogy humanitárius katasztrófával is szembenézhet, vagy egyébként viszonylag normálisnak mondható, hát ezt most jó nagy idézőjelek között mondom, ott a helyi élet, és ha nem is kiváló módon, de azért elvegetál a civil lakosság, és nem zaklatják annyira őket, mint mondjuk egyéb polgárháborús övezetekben.
Nem, nagyon rossz a humanitárius helyzet. Ugye jelenleg 344 ezer mali menekült van a környező országokban, miközben Maliban is van nagyjából olyan 250 ezer menekült a szomszédos országokból, és van több mint 400 ezer belső menekült, akiknek a száma folyamatosan nő. Ugye ráadásul az iszlamisták azt a stratégiát kezdték alkalmazni tavaly nyár óta, hogy szisztematikusan üzemanyag blokád alá vonták az országot. Tehát ugye a Maliba bevezető Guineából, főleg Nigerből érkező olaj, benzinszállítmányokat, azt szétlődik az úton. Tehát üzemanyag hiány van, jelentősen nőttek majdnem az ötszörösükre az üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy az infláció is jelentősen nőtt, az élelmiszer, alapvető élelmiszerárak, stb. Tehát a lakosság az túlzás, hogy éheznek az emberek, de hogy komoly ellátási gondok vannak. Ugye ráadásul, ugye említettem, az itt a dzsihadista csoportok mögött tetten érhető egy etnikai szál. Tehát a GNIM-hez elsősorban Tuareg és Fulani és arab harcosok csatlakoznak, szemben ugye a déli Bambara, Makinde, Szongái lakossággal, ami azt eredményezi, hogy például Bamakóban több lincselés is történt, mondjuk Fulanikkal és Tuaregekkel szemben, akiknek amúgy semmi közük nincs ezekhez a terrorcsoportokhoz, mert ugye attól még, hogy ők onnan toboroznak, ez nem azt jelenti, hogy a Fulani többsége terrorista. Tehát ez is növeli a belső feszültségeket, tehát rossz a humanitárius helyzet, és általában a Száhelben is nagyon rossz a humanitárius helyzet. Ugye mi most csak Maliról beszélünk, de ez egy konfliktus zóna. Tehát a dzsihadista felkelés, ami Maliból indult 12-13-ban, az 16-17-ben regionalizálódott, és Burkina Faso-ra és Niger is átterjedt, sőt ugye a Guinea-öbölnek az államait is elkezdték befertőzni egy nagyon világos stratégia mentén. Részben egyébként azért, hogy az illegális útvonalakat ellenőrizzék és fényőbevételt generáljanak. Tehát ezért is ez nem csak Maliról kell beszélni, hanem a teljes régióról, ahol összességében majdnem 4 millió menekült van most.
Ezek szerint itt megoldás nem nagyon látszik, ha csak nem az imént említett pozitív forgatókönyv nem valósul meg, akkor legalább lesz kivel tárgyalni és miről.
Igen, nagyon nehéz erre azt mondani, ez a pozitív forgatókönyv. Még egyszer mondom, én nem látom a realitást abban, hogy a Hunta és a Wagner csoport meg fogja oldani ezt a helyzetet, és azért azt sem tartom valószínűnek, hogy 2013-hoz hasonlóan a franciák beavatkoznak, és megpróbálnak rendet tenni az országban. Szerintem ebben van egy pici olyan faktor is, hogy ugye a franciákat kirakták 2022-ben, hogy hát ha ezt szerettétek volna, akkor jöjjetek a saját levetekbe. De egy valóban, tehát hogyha most racionálisan közelítünk az ügyhöz, a legpozitívabb forgatókönyv az még egy, hát egy cukisodott iszlamista kormány, ami mondjuk a segélyekért cserébe hajlandó kevésbé finanszírozni a terrorszervezeteket.
És egyébként arra esély nincs, hogy itt valami nemzetközi erő megpróbáljon rendet tenni?
Szerintem nincs. Szerintem azért nincs, mert ez az összes felkelő szervezet számára ez központi agenda, hogy minden külső szereplő távozzon Maliból. És ez nagyon látványos volt, hogy amint a francia és az rendszerők távoztak, akkor az oroszok lettek a kolonizáló, gyarmatosító elnyomók. Tehát az, hogy most erre beküldeni egy másik katonai műveletet egy 1,2 millió négyzetkilométeres országba, ahol végtelen fragmentált felfelé zajlik, ez gyakorlatilag öngyilkosság lenne.